Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. A többségeteket ismerlek személyesen, arcról. Van, akit nem ismerek. Aki nem ismerik egymást, Vég József vagyok, és az az előnye van az előadásoknak, hogy a pszichológiát is, meg a Bibliát is úgy, ahogy ismerem, és akkor ezt át tudom adni azoknak, akik a pszichológiát nem annyira ismerik, vagy esetleg a Bibliát sem ismerik annyira. És nyilván ez egy olyan tábor, ahol a Biblia alapján tekintünk mindenre, és bevezetésképpen azért, nehogy valaki így elrémüljön, azt tudom mondani, hogy a Biblia nem jelenti azt, hogy az ember bigott, hogy azt mondja, hogy a tudománynak a felismerései, a tudománynak a felfedezései, azok mind sútba vágandók, nem érnek semmit. Különösen nem a pszichológiának a felismerései, mert aztán tényleg az a legveszélyesebb tudomány. Igaz, hogy a pszichológiának nagyon sok olyan dolga van, ami legalábbis tévútra vezethet bennünket, de sok olyan dolog is van benne, ami segíthet az ember életét teljesebbé tenni. És ez minden tudománnyal így van, hogyha a Biblia mérlegére tesszük. Nem, most éppen nem egy ilyen lelki tudomány, mondjuk legyen a földtan, vagy a geológia, ott is mondhatja valaki azt, hogy hát a geológiai rétegződések alapján évmilliárdokba telt, még a föld így előállt, ahogy most látjuk. A Biblia meg azt mondja, hogy 6 nap alatt teremtette Isten. Szóval, hogy ott is meg kell nézni, hogy vannak-e a geológiának olyan felismerései, van, hogyha esetleg a nap nem csak 24 órából állna, hanem 48, és még a gyerekekkel lenne még időm, akkor tudnék nekik vetíteni is ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan felismerése van a geológiának, amely teljes összhangban van azzal, hogy valóban 6 nap alatt teremtette Isten a Földet. És ugyanígy a pszichológiának is vannak olyan dolgai, ahogy mondtam, amelyek összeegyeztethetők a Bibliával, és vannak, amelyek nem egyeztethetőek össze a Bibliával. Az egyik pszichológus a szekuláris pszichológus világi eszméket vall, a másik meg keresztény pszichológus. Nos, ennek a tábornak a sajátság az, hogy ide keresztény pszichológusokat hívnak. Feri bácsi is egy keresztény pszichológus, aki holnap érkezik, hogyha minden jól alakul, és hát én is egy keresztény pszichológus vagyok. A mai téma tehát, amikor azt a kérdést tesszük föl, most nem tudom pontosan idézni, talán így van a napi rendben, hogy mire van a házasság és mire nincs. Ugye valami ilyesmi kérdést tesz föl? Mire jó és mire nem jó? Mire való és mire nem való? Hát igen, rokonértelműek. Nagyon jó cím. Nagyon-nagyon jó cím. De tényleg, hát hogy mihez képest jó valami, és mihez képest nem jó, mihez képest mire jó, és mihez képest mire nem jó. Hogyha nincsen viszonyítási pont, akkor nagyon nehéz megmondani. Az egyik ember azt mondja, hogy erre jó, erre meg nem jó, én vagyok a viszonyítási pont, a másik meg úgy gondolja, hogy hát nem, ez nem így van. Ezt meg lehet tenni a házasságon belül, ezt meg nem lehet megtenni a házasságon belül. Hát nyilván egy keresztény táborban a viszonyítási pontunk az a Biblia. Tehát úgy is módosíthatnám a kérdést, hogy a Biblia szerint, vagy a bibliai pszichológiai megközelítés szerint mire jó házasság és mire nem jó házasság? Mire való a házasság és mire nem való a házasság? Hát ugye Biblia se kell hozzá, hogy az ember, hogyha felteszi a kérdést, hogy hát mire van a házasság, akkor azért annyiban egyetértünk, gondolom, akármilyen hitvallása is van az embernek, akármilyen világnézete is van az embernek, azért házasodunk, hogy boldogabbak legyünk, vagy hogy boldogak legyünk, vagy hogy az életünk teljes értékű legyen, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Vagy hogyha most ilyen bibliai szót akarok mondani, akkor a házasság az egy ilyen áldás, hogy megáldja az embernek az életét. Még tökéletesebb lesz. Ebbe ateista, istenhívő egyaránt egyetért, azt gondolom. Mennyivel érdekesebb azt látni viszont, hogy mind a ketten egyetértünk, vagy mindenki egyetért abban, hogy azért házasodunk, hogy boldogak legyünk, de most nem akarok egy ilyen szavazást intézni, mert nagyon csúnya dolog lenne, hogy tegye fel a kezét az, aki házasságban él, vagy házasságban élt, és úgy gondolja, hogy a házasság tényleg úgy látszik, hogy arra van, hogy boldogabbá tegyük egymást. Vagy mielőtt házasságra léptünk, akkor úgy gondoltuk, hogy az arra van, hogy boldogabbak legyünk. Aztán, amikor beléptünk a házasságba, akkor kiderült, hogy hát ez nem, azért nem olyan automatikus. Nem olyan automatikus. Az embereknek a többsége ezt a tapasztalatot átéli, de minden ember átéli ezt a tapasztalatot. És az emberek fele, Magyarországon is, de a világon is általában, a fejlettebb fele, az el is válik. Tehát több mint 50% Magyarországon a válások aránya. Tehát úgy tűnik, hogy ha még egyet is értünk abban, hogy a házasság arra van, hogy boldogabbak legyünk, a házasság arra van, hogy egymást boldogabbá tegyük, úgy tűnik, hogy legalábbis látható módon a házasságoknak a fele, vagy a házasságban élőknek a fele, az kudarcot válik. Azt még nem is mondhatnám, azt még nem is merem föltenni, hogy akik házasok maradnak, a másik 50 százalék, ők vajon kudarcot vallanak, vagy nem. Vagy ugye ismerünk ezt a pszichológiából, hogy páros magány, ismerünk ezt a pszichológiából, hogy pótcselekvés, hát nem tudok jobbat, nem muszáj most ilyen pszichológiai szakszavakkal élnem, de a lényeg az, hogy bizony a házasság egy kemény műfaj. Azért is vagyunk itt, hogy ezt a kemény műfajt jobban megtanuljuk, kitanuljuk, ebbe valamit előre tudjunk haladni. Hát gondolom, hogy én talán a többség sem, én mondjuk fiatalon házasodtam, de még fiatalon meglepődtem azon, hogy a fiatal férfiak talán, lehet, hogy meglepődünk ezen a kijelentésben, talán kicsit romantikusabbak, mint a nők. Tehát a nők valahogy úgy tudják, hogy mire vállalkoznak. Nem teljes mértékben, de valahogy jobban, mint a férfiak. De a nők is azért meglepődnek a házasság után, hogy hát azért nem minden nap kapok SMS-t, nem minden nap hoz virágot, nem minden nap kedves hozzám. Sőt, hát ugye, ahogy ezt ismerjük, hogyha megkérdezünk egy-két év házasság után feleségeket, hogy ugyan már, hogy segítsünk a házasságnak a minőségén, hogy ugyan már milyen jó tulajdonságai maradtak meg a férnek, akkor az a listát, azt a reakciót szoktuk látni, hogy ugye, így gondolkodik. Erősen gondolkodik, és a lista úgy szűk. Tehát, hogy először semmi. Hát úgy mondana valamit, hogy nem, már az se. Tehát, hogy a házasság előtt viszont, amikor éppen arról szól, hogy esetleg gondold már rád, hogy ő jó lenne neked férnek, hát adj egy kis időt magadnak, hogy ezen gondolkozzatok. Nem, hát ez is jó benne, az is jó benne, amaz is jó benne. Tehát egy hosszú listát tud elmondani a gyönyörű szemétől, az, hogy bár csak pár hónapja ismerik egymást, de olyan, mintha már 1000 év óta ismernék egymást. Minden gondolatuk teljesen párhuzamos egymással, és egymásnak vannak teremtve, kétség kívül, hiszen érzem a szívembe, érzem a zsigereimbe, ő az igazi. Na ez 1 év alatt, 2 év alatt úgy eltűnik. Eltűnik. Szóval mire jó akkor a házasság? Aztán azt is látjuk a világban, hát Magyarországon éppen nem, de több helyen is, hogy már az is kérdésessé válik, hogy vajon a házasság tényleg csak férfi és nő között lehetséges, nem? Ez egy teljesen mai kérdés. Hogy két nő között, két férfi között, miért? Ne, esetleg olyat is ismerek, aki szándékosan nem nősült meg, és ezért egy férfi és két nő is, mivel nem vett egyiket sem el, ezért nem mondhatják, hogy bigámiában él. Ha nincsen referenciapont, hogyha nincsen vonatkoztatási pont, mondjuk a Biblia, akkor nagyon nehéz megvédeni az álláspontot, hogy hát miért ne költözhetne össze két nő? Vagy miért ne költözhetne össze két férfi? Mi alapján? Mert hozzák azt, és biztos már ti is találkoztatok ezzel, hogy hát figyeljük meg az állatvilágot, ott is van homoszexualitás, tehát nem kell nagyon messze menni, az ember kitalálja magának, hogy mi a helyes, vagy mi az, amire való házasság, mi az, amire nem való a házasság. Én azon az úton szeretnék elindulni, hogy vajon a Bibliának milyen a pszichológia mérlegén megálló tanácsai vannak a házassággal kapcsolatban, mint alapvetés. Ez az első adás. Én nem szeretek első adást tartani, nem vagyok olyan teoretikus ember, mert az első adás mindig van megalapozza, hogy akkor a házasság az hogyan, miért, biblikusan, teológiailag. Én nem az a típus vagyok, de most megpróbálom ezt megtenni. És majd a lelkészek figyelnek, hogy jól csinálom-e. Sokkal inkább testhez állnak, amikor gyakorlatilag kell példát mondani arról, hogy na most akkor hogyan kéne egy konfliktus megoldani, és majd erre is sor fog kerülni. Na hát akkor lapozzunk oda, hogy a Bibliának milyen tanításai vannak a házasságról. És hát aki nem is ismeri annyira a Bibliát, annak is örömhírünk van, hogy mindjárt az első, nem kell sokáig lapozni, mindjárt az első oldalakon beszél a házasságról. Mindjárt az első oldalakon beszél a házasságról. Ugye, hogyha kinyitjuk a Bibliát, tartottam a Bibliáról egy alapsorozatot, még odalapozunk az első oldalhoz, ott úgy kezdtük néhány ismerkedővel, hogy a Biblia egy érdekes könyv, mert egy nem sok olyan könyvet ismerek, ahol az oldalszámozás kétszer kezdődik. Nem tudom, ezt észrevették sokan bizonyára. Egyszer az elején van, egy első, második, harmadik, negyedik oldal, és aztán itt a, nem tudom, a négy-ötödőnél megint van az, hogy első, második, harmadik, negyedik, Ószövetség, új szövetség, ugye külön van számozva. Oldalszámozva. Szóval a Bibliának az első lapján, Mózes első könyvénél, mindenki ismeri a történetet, hogy Isten megteremti a világot. Most amit a házasságra vonatkoztatva ebből ki akarok emelni, az az, hogy nem tudom, hogy megfigyelték-e azt, hogy Isten úgy teremti a világot, hogy a szavával azt mondja, legyen világosság, és lett világosság. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Húzódjanak vissza a vizek, és látszódjon meg a szárazföld. Mondta, és úgy lett. Szólt, és úgy lett. Szólt, és úgy lett. Ez így megy. Ez így megy a hatodik napig. És a hatodik nap első felébe is, mint a teremtésnek az egyik aktusa, azt mondja, legyenek szárazföldi állatok. Szólt, és lettek szárazföldi állatok. Igaz? És a hatodik napig, amikor egy-egy ilyen szó általi teremtést megtesz Isten, ott azt mondja, hogy íme jó minden, ami addig történt. Íme jó, ami addig történt. És a hatodik napon ugye először megteremti a szárazföldi állatokat, és utána valami érdekeset mond Isten. Utána valami érdekeset, pontosabban érdekeset tesz majd az Isten, most majd oda fogunk menni, de hogy egyszer csak azt mondja a hatodik napon, nem jó. Nem tudom, megfigyeltétek-e? Azt mondja a hatodik napon, hogy nem jó, méghozzá akkor, amikor megteremti Ádámot. Most még nem megyünk bele, hogy hogyan teremti meg Ádámot, de azt mondja Isten, nem jó az embernek egyedül. Hirtelen megszólal. Nem jó az embernek egyedül. Pedig hát az ember, hogy elképzeli Ádámot, hogy ott van az Édenkertben, minden csodálatos, gyönyörű állatok, gyönyörű természeti környezet, friss levegő, tökéletes hőmérséklet, szóval mi nem jó neki? Van hol legyen, van mit egyen, van mit igyon, el van, ott van vele Isten, beszélget Istennel. És azt mondja Isten, nem jó az embernek. Megállapítja, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem jó az embernek egyedül, ez azt mondja ki, hogy a teremtettség óta, a teremtés által az ember úgy van megteremtve, hogy az ember társas lény. Az ember társas lény. Méghozzá nem is akármilyen társas lény. Mert azt is olvassuk a hatodik napon, hogy odahozta Isten az összes állatot Ádám elé. És mondta neki, hogy adjon neki nevet. Tehát bemutatta, hogy hogy működnek az állatok, és akkor Ádám adott egy nevet mindegyiknek. Ádám elnevezte őket. Ez érdekes, hogy Ádám nevezte el, nem Isten nevezte el őket, hanem Ádám nevezte el a Bibliában. Majd látni fogjuk, ha valaki valakinek nevet ad, akkor azt jelenti, hogy ő van, akinek, aki alá tartoznak. Az állatok fölött uralkodnia kellett Ádámnak. Ő adott nevet. Az is érdekes, hogy biztosan akik jobban ismerik a Bibliát, amikor majd feltámadunk, vagy az örök életbe kerülünk, akkor azt olvasjuk a Bibliában, hogy Jézus ad mindnyájunknak egy-egy nevet. Egy hozzánk illő nevet. Nem ez a nevünk lesz, amit a Földön van, amit szüleinktől örököltük, hanem ő ad nekünk a nevet. Ott is az van, hogy ő az, aki az uralkodó. És mi vagyunk az alattvalói. Persze ebben nem lesz semmi rossz érzés. Szóval Ádám elnevezte az állatokat. És olyan érdekes volt neki, hogy jön elefánt úr, meg elefánt asszony, ugye elnevezi őket, jön struc úr, meg struc asszony, elnevezi őket. Ő megnézte, hogy ő meg csak egyedül van. És azt látta, hogy egyik állat se illik hozzá. Egyik állat se illik hozzá. Nem akarok egy nagyon, nem is mondok egy nagyon rossz viccet, de mindenki gondolja végig, hogy Ádámnak sem voltak jók az állatok ilyen szempontból. Hiába társas lény, úgy érezte, tökéletes érzései voltak Ádámnak, tökéletesen gondolkodott Ádám. Azt mondta, mindenkinek van társa, csak nekem nincsen társam, és nem érezte jól magát. Isten volt az, aki az emberbe belehelyezte ezt a vágyat, hogy ő neki egy társra van szüksége. Az, hogy az ember társas lény az Istentől ered. Sőt, hát maga nézzük meg Istent magát. A kezdetettől fogva az atya és a fiú együtt vannak. Szent Lelket most nem említem meg szándékosan. De mindig, mindig. Az örökké valóságok óta. Tehát Istentől van bennünk ez a vágy, hogy találjunk valakit, aki kielégíti ezt a társra való szükségletünket, a társhoz tartozás szükségletet. Tegnap Csilla feleségem éppen elment egy ilyen óvónői találkozóra, és én nagyon éreztem, hogy társas lény vagyok. Mert ott hagyta ugyan a levest, ott hagyta a pogácsát, mindent elkészítette, hogy egy ilyen béna férfinek el kell mindent készíteni, csak tényleg csak meg kellett melegíteni a levest, meg kellett enni, tehát minden ott volt. De én már 4 órakor már nem tudtam magammal mit kezdeni. Mikor jön. Így nem semmi féltékenység, nehogy félreértsétek. Egyszerűen csak nem találtam a helyemet. Akkor olvastam egy kicsit, felhívtam édesanyámat. Hogy akkor kicsit, ami nálam szokatlan. Tehát, hogy kicsit beszélgessünk, hogy mi van, mikor jön hozzánk a család, stb. De már úgy nem találtam. Amikor már 9:30 volt, akkor meg már végképp nem találtam őt, és mondom, hát ez kész. Szóval én nem bírnék 2 napot, nem bírnék 1 hetet egyedül lenni. Hát így közel 30 év házasság után ez nyilván nem csak azért, mert társas lény vagyok, hanem azért is, mert már kialakult sejtszinten az, hogy mi ketten összetartozunk. Szóval egy picit meg tudtam érteni azt, hogy Ádám hogyan érezhette magát. Hogyan érezhette magát Ádám. És nem azért, mert el volt kényeztetve, hanem azért, mert valóban Isten itt teremtette az ember. Szóval mi férfiak ne nagyon vágjunk föl. Szóval ne nagyon gondoljuk azt, hogy hú, hát mi vagyunk a teremtés koronái, aztán nők nélkül egyszerűen meghalnánk. Már néhány férfi nem ért velem most egyet. Valaki azt gondolja, hogy hát nézd csak meg, ha valaki a katonaságnál, ugye a férfiak sokkal jobban kijönnek egymással, mint hogyha nőket tesznek egy ilyen kaszárnyába, akkor pokol az élet. De nem gondolom, hogy ez szükségszerűen így van. Tehát az ember társas lény, és az embernek szüksége volt valakire. És most nézzük meg, hogy hogyan teremtette Isten az asszonyt. Azt mondja itt a Mózes első könyve 2. fejezete, 20. versétől olvasom, az én Bibliámban a 7. oldal, és nevet adott az ember minden állatnak, és az ég madarainak, és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítő társat nem talált. Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és az elaludt, akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, és asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát tegyük fel a kérdést, hogy meg tudta-e volna teremteni Isten Ádám, Évát úgy, hogy csak szól, hogy legyen. Meg tudta volna teremteni. Meg tudta volna teremteni ugyanúgy, mint ahogy Ádámot. Ádámot hogy teremtette meg? Ugye a porból alkotta. Meg tudta volna tenni, de nem ezt tette. Hanem elaltatta Ádámot, mély álomba merült, és egy olyan sebészeti beavatkozást végzett el, Istennél ez könnyen megy, hogy még annak egy csík, egy ilyen, nem tudom, hogy heg sem maradt utána, természetesen. Vannak ilyen mindenféle szigetek, ahol bizonyos varázslók ugyanezt biztos láttak ilyen videókat, próbálják utánozni, aztán kiderül, hogy azok ilyen csalások. De miért ezt a módját választotta? Miért ezt a módját választotta? Miért erre a kérdésre válaszolnak, én még egy kérdést felteszek. Miért van az, hogy Ádámot sem előhívta, hogy legyen ember, legyen egy férfi, és szólt, és lett egy férfi, hanem, hogy a saját kezével alkotta meg. Ezzel azt fejezi ki, hogy Ádám, vagy az ember, így is fogalmazhatnék, ember különleges helyet foglal el a földi teremtettségben. Mi úgy nézünk magunkra, mint Istennek a keze alkotásai. Ez nem kis dolog. Tehát a mindenható, hogy fel se tudunk fogni, ő úgy döntött, hogy a két kezével a porból fog bennünket formálni. Valaki azért Józsiát ezt nem szimbolikusan gondolod, hogy ez szimbolikusan történt. Tehát ez azért ilyen meseszerű. Hát én nem gondolom, hogy szimbolikus lenne, hogy Káin megölte Ábelt. Mert tényleg meghalt. azt se gondolom, hogy szimbolikus lenne, hogy megépítette Noé a bárkát, és aztán bementek a bárkába, és túlélték az özönvizet. Tehát akkor ki dönti el, hogy a Bibliában, na, nagyon nehéz feladat lesz, hogy akkor ez itt szimbolikus, ez meg itt szó szerint van. Szerintem nagyobb biztonság van az ember, hogy azt mondja, amíg nem mondja Isten azt, hogy ezt jelképesen értsd, addig értsed szó szerint, ahogy le van írva. Tehát a saját kezével formálta, belelehellette az élet lehelletét, és úgy lett az ember személyiségé. Istentől kaptuk a létezésünket, ő formált bennünket. Na de azt mondja, hogy Évát nem így teremtette, hanem Évát úgy teremtette, hogy kivette az oldalbordát, és így jött létre Éva. Mi ennek a tanítása a számunkra? Ennek az a tanítása számunkra, hogy ők ketten összetartoznak. A legeslegmélyebb szinten. Úgy nézek a feleségemre, úgy nézek a férjemre, hogy Ádám meg is fogalmazta, ő már az én húsomból való hús, a csontomból való csont. Mi annyira összetartozunk, annyira egyek vagyunk, hogy ennél jobban nem lehet. Ő a részem. Ő belőlem van. Mi értjük, ugye? Tehát, hogy ahogy az anya átélheti, hogy a testéből van a gyermeke, ugye? A hasában hordja ki, megszüli. Ugyanúgy, csak vissza kell emlékeznünk erre a Biblia történetre, az a férj és a feleség is csont és hús és hús. Az isteni tervben, ez azért van bennünk, mert ugye azt mondja Isten, hogy boldog családot akar, és meg akarja alapozni, hogy hogyan nézzünk egymásra, hogyan nézzünk magunkra. Nagyon nehéz úgy boldogságot elérni, hogy az ember a fejében nem gyógyul meg, a gondolkodásában nem gyógyul meg. Amíg azt látom, hogy függetlenek vagyunk, valamikor találkozunk, együtt járunk az élet útján egy bizonyos ideig, aztán, hogyha nem jönnek ki a dolgok, akkor szétválunk egymástól. Nem ez Mózes első könyvének az üzenete. Az üzenete, hogy mi egy test vagyunk. Mi teljesen összetartozunk. Hogyha úgy döntöttünk, hogy férj és feleség leszünk, akkor teljes mértékben összetartozunk. Az is érdekes, hogy az oldal bordáját vette ki. Nem a lábából vett ki egy darabot, nem a fejéből vett ki egy darabot, hanem az oldal bordájából vett ki egyet, az oldal bordái közül. Azt mondja, hogy ők teljesen egyenlők, teljesen egyek. Egyik sem értékesebb a másiknál. Egyikre sem lehet azt mondani, hogy nem egyenlőek. Ők ketten teljes mértékben egyenlőek. A bibliai antropológia, a bibliai embertan azt mondja, a férfi és a nő egyenlőek egymással. A férfi és a nő teljes mértékben egyenlőek egymással. Az más kérdés, hogy majd látni fogjuk, hogy más a szerepük, más a feladatuk. Ahogyan különböznek egymástól a hím és a nőstény az állatvilágban, ugye mindenki ismeri a páva példáját, a színes tollak, a férfi és a szürkébbik, a nő, így az embereknek kicsit megfordult. Tehát, hogyha úgy ránéze valaki valami földön kívüli az emberekre, akkor azt mondja, ez a nőre és a férfire, hogy hát ez nem egy faj, hát nem is úgy néznek ki, hát a magasságuk, hajuk, ahogyan öltözködnek, amilyen hangon beszélnek, magasabb, mély, szóval az érzelmi világuk különbözik egymásra, hogyan reagálnak, hogyan mozognak, mennyire erős, stb. Tehát nagyon-nagyon különbözőnek látszik. A Biblia azt mondja, teljesen, a férfi és a nő teljesen egyek. És azt mondta egyszer csak Ádám, hogy na igen, ez már csontomból való csont és testemből való test. Még egy érdekes megjegyzés van a Bibliának, és vitte az Isten Ádámhoz Évát, ez a 22. vers. Hát nem tudom, hogy férfi örült-e még ennyire nőnek, mint ahogy Ádám örült Évának. Ezt nem tudom elképzelni, milyen lehetett. Amikor felébredt ebből az álomból, és egyszer csak akkor kinyitja a szemét, és Isten, persze Jézus volt az, majd ezt meglátjuk, Jézus oda viszi Évát Ádámhoz, és bemutatja, őt gondoltam neked segítőtársul. Biztos, hogy teljesen. Tehát, hogyha valaki valaha volt igaz mértékben szerelmes, hogyha valaha nőt valaha szerettek, monogámiában, kizárólagosan, és semmi esélye, hogy más nő szóba jöjjön. akkor ez egy ilyen volt? Ádám azt mondta, hogy hát ilyen nincs, és mégis van. Ez hihetetlen. Tehát ez a felszállás, hogy ez már, ő már az. Na de vegyük magunkra a példát, vagy akinek még nincsen férje vagy felesége, arra szeretném ezt a bibliai tanítást. Mi történt, hogy Ádám nem indult el, hogy megkeresse, hogy hol van a nekem való társ, nem ment el vadászni egyet, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi a helyzet, hanem Isten vitte Ádámhoz Évát. Tehát aki hívő, aki keresztény, az bízhat abban, hogy nem csak Ádámnál, hanem minden egyes embernél Isten betölti ezt az ígéretet. Hogy ő visz, ő talál nekem hozzám illő társat. Ezernyi példát tudnék mondani. Budapestnek egyik kerületében ismertem egy adventista, ismerek is? Egy adventista lányt, aki már 30 fölött van. És soha nem láttam olyat, hogy mondjuk úgy próbálkozott volna felemás megoldásokkal. És én bevallom, én magam azt mondtam, hát igen, ő is olyan lesz majd, mint egy-két keresztény. Azt mondja, hogy nincsen, nem lesz férje. És a legnagyobb megdöbbenésemre, Isten a kellő pillanatban oda vezette hozzá pont azt a férfit, aki tökéletes. Legalábbis emberileg én így látom. Láttam olyat, aki betartotta azt, amit a Biblia tanácsol neki, hogy az udvarláskorán mit tegyen, mit ne tegyen, és elhagyták őt. És most úgy látom, hogy mégis lesz eljegyzése, egy másik példa. Tehát sok olyan példa van, amikor ha valaki hívő és bízik Istenbe, és Isten tudja, hogy tudja azt, hogy az ember társas lény, tudja azt, hogy segítőtársa van szüksége, akkor bízhat abban, hogy Isten fog neki olyat találni, akivel boldog lehet. És hogyan olvassuk? Ez már csontomból való csont és testemből való test, és asszony embernek neveztessék. Ki nevezte el Évát? Ádám. Tudom, hogy lehet, hogy most ezt nem élem túl ezt az előadást, mert többen vannak nők, mint férfiak, de hogyha most ragaszkodunk a Bibliának a törvényszerűségéhez, azt látjuk, hogy Ádám adta a nevet Évának. És egyértelmű, hogy a bibliai pszichológia szerint, a bibliai gondolkodásmód szerint, ez azt jelenti, hogy bár teljes mértékben egyek, értékben semmilyen különbség nincs közöttük, ugyanúgy, mint ahogy az atya és a fiú, ahogy az Isten és Jézus teljes mértékben örökkévaló istenek, mégis, erről majd beszélek talán délután, mégis Jézus úgy döntött, hogy alárendeli magát az atyának. Tehát attól, hogy egyenlőek, mégis lehet közöttük alá fölé rendeltség. Nem tudom, ezt biztos nehéz az embernek a bűn világában felfogni, de itt az Édenben erről volt szó. Azt mondta, legyen Ádám a fej, döntsön ő bizonyos dolgokban, óvja, védelmezze az ő segítőtársát. És így mind a ketten boldogok lesznek. Nagy általánosságban el lehet mondani, hogy egy egészséges, lelkivilágú nő bizony meg is fogalmazza, hogy olyan férfire vágyik, akiben van férfias határozottság, nem durvaság, nem agresszió, nem erőszak, de van benne egy férfias határozottság, és a maga egyszerű, én úgy szoktam mondani, Commodore 64 agyának, meg, hogy a nőnek meg Pentium 4-e van, ugye? De hogy a férfi az ő maga egyszerűbb gondolkodásában azt tudja mondani, drágám, erre megyünk akkor. Igaz, hogy eltévedünk, igaz, hogy nem kérdezzük, ha férfi vagyok, soha nem kérdezem meg senkitől, hogy merre kell menni, ha van nálam térkép. Olyan nincs, hogy egy férfi oda menjen, hogy megkérdezem, mert a térképből tájékozódik. Hiába mondja neki Éva, hogy figyelj, kérdezzük már meg. Nem. Erre megyünk, mert ezt mutatja a térkép. Ugye ez a férfi, a nő ezt nem tudja felfogni, hogy egy férfinek ez fontos, hogy ő dönthessen ilyen dolgokban, mert ő valaki. De a nő még ezt mondja, igen, ilyen a férfi. Én meg minden morzsát összegondolok, minden variálok, képes vagyok rajta 3 napig gondolkodni, és már én magam is már begőzölök ezen, hogy akkor mit kéne, és akkor megmondja, ez lesz az. Jó van. Mert a férfi, ettől nem lett több, nem lett az Isten szemében nagy, értjük, hogy amit akarok ezzel mondani. Abszolút egyenlőek. Csak éppen különböző dolgokra vannak elhivatva. Hát Ádámnak ugye az lett volna a dolga, akkor nem tartanánk itt, ahol most tartunk, betegségek meg halál, hogy vigyázzon Évára, hogy figyeljen rá, ő legyen a szeme fénye. Erre mi történik? Engedi, hogy elcsatangoljon mellőle. Ugye ez történt? Éva egyedül volt ott annál a fánál, ahol nem kellett volna lenni. Hol volt Ádám? Annyira koncentrált a kis boxában a munkára, hogy nem vette észre, hogy a felesége hol van. Már ott is másképpen működött, ugye? Éva meg elkezdett filózni. Bizony, bizony. Tehát, azt mondja, igen, én ezt azért mondom így, hogy nehogy félreértsük, attól, hogy Ádám elnevezte Évát, attól még ugyanúgy az oldalbordából lett kivéve, ők ketten tökéletesen egyek, Isten előtt teljes mértékben egyenlőek. Teljes mértékben egyenlőek. A teremtettség okán, a Biblia okán egyetlen keresztény, vagy nem keresztény férfi nem mondhatja azt, vett tudomásul, én vagyok a családnak a vezetője, ezért az, amit én mondok. Amit én mondok, az van. Mert én vagyok a férfi. Ezt nem írja alá a Biblia. Ezt nem írja alá a Biblia. Nézzük tovább, mit ír itt a Mózes első könyvének második fejezete. Ennek okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Figyeljük meg, hogy mit mondod a Biblia? Azt mondja, hogy igaz, hogy Ádám nevezte el Évát, de ezért, hogy ők így, ilyen elrendezésben vannak, ezért a férfi elhagyja az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. A ragaszkodik feleségéhez azt jelenti, hogy örökre össze vannak ragasztva. Örökre. A ragaszkodik feleségéhez azt jelenti, hogy semmi áron nem akar tőle elválni, elszakadni. Hogyha valamit összeragasztanak, hogyha szétszakítjuk, akkor mindenki tudja, hogy azt azért nem tudom, úgy szóltam, hogy a két fát mondjuk ennyivel összeragasztanak, és az nem stimmel, valaki mondjuk foglalkozik fával, vagy asztalos, vagy ilyesmi. Tudja, hogyha szétszedi, akkor sokáig kell újra munkálkodni rajta, hogy újra a két sík felület alkalmas legyen arra, hogy összeragasztva egy másikkal, vagy egy jobb darabbal. A Biblia azt mondja, hogy csak egyetlen egy oka lehet annak, hogy elváljanak, az az egyetlen ok nem más, hogyha az egyik megcsalja a másikat. És akkor is a megcsalt fél dönthet, hogy akar-e válni, vagy nem akar válni. Ha én megcsalom a feleségemet, akkor nem az én kezemben van a döntés, hogy válunk, vagy nem, hanem a megcsalt fél kezében van a döntés. Ha a feleség csal engem, akkor az én kezemben van a döntés. És dönthetek úgy, hogy a Biblia mondja szabadon, hogy elválok, vagy maradok. Vagy maradunk együtt. Ez az egyetlen egy ok van a Bibliában, amikor el lehet válni. Mások nincsen. Mások nincsen. Hallgattam egy előadást ebben a témában, és azt mondta ott az előadó, hogy egy idősebb férfi volt. Hát náluk nem volt ilyen, amikor házasodtak, akkor ugye arra házasodtak, hogy ásó kap a nagy harang, hogy vagy jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Ennyi. De nem arra, hogy hát próbáljuk ki, aztán meglátjuk, hogyha valami nem stimmel, akkor elválunk. Az nem volt opció, hogy elválnak. Nem volt opció. Különben a Bibliának nagyon igaza van. Hát én nem váltam el, tehát nem éltem át, hogy ez hogy lehet, de ismerek elváltakat, meg beszéltem elváltakkal, és ismerem azt, amikor azt mondja valaki, hogy igen, a második feleségemmel is ugyanazok a problémák vannak, de most már érettebb vagyok. Most már érettebb vagyok, most már nem lepődök meg annyira, most már tudom, hogy van, vagy próbálom elkerülni, vagy próbálok más megoldást behozni. Na de ugye ez azt jelenti, hogy az első feleségtől nem vált volna el, ott az is megtanulta volna, vagy megtanulhatta volna. Értjük, ugye? Tehát a Biblia nem akar bennünket börtönbe zárni, csak azt mondja, hogy az, hogy én elválok, az egyáltalán nem lesz biztosíték annak, hogy az én személyiségem a következő házasságban jobb lesz. Vagy nem azért, mert valaki más találtam. Tudom, ebben a mai modern világban ez egy rosszul hangzó bibliai tanítás, de érdemes megfogadni. Amikor a pszichológusok azt vizsgálták, hogy melyik a legnagyobb sajátság tudományosan, ami a sikeres házasságokat jellemzi, akkor a number one, a mindent ütő jellegzetesség az volt, hogy kimondják, kimutatják, hogy egymás felé, így mondja a pszichológia, elkötelezettek, hogy együtt maradnak. Ez a number one, mindent üt. Azt is üti, hogy hívő család vagy nem hívő család érdekes módon. Azért üti, mert ugye a pszichológiában a hívő család azt mondják, hogy vannak a liberális, meg a törvényeskedő istenképpen rendelkező gyerekek. Most nem megyünk ebbe bele, de a lényeg az, hogy ez a mindennek a teteje. Azt mondja, amely családnál kifejezik egymás felé, hogy mi elkötelezettek vagyunk egymás irányába, mi nem akarunk elválni, ezek a családok többre viszik, boldogabbak, és a gyerekeik sokkal kevesebb pszichológiai rendellenességgel bírnak. Biztos mindenki látott már olyat, hogy egy kisgyerek azt mondja a szülőnek, ne veszekedjetek. Fogjátok meg egymás kezét, vagy pusziátok meg egymást. Mint gyerekpszichológus tudok ebben a helyzetből, ez a legnagyobb, ez a legborzasztóbb lelki nyomás egy gyereken. Ha neki kell összehozni a fért, és az apót és az anyut. Tehát ilyet a gyerekemnek nem játszok el, előtte nem veszekszem. Ha valaki éppen, egyáltalán nem veszekszem. Ha valaki veszekedni akar, akkor veszekedjen akkor, amikor a gyerek nem hallja. Ha még akkor is még van vágya veszekedni. Tehát amikor ott vagyunk a helyzetben, akkor gyereket nem. Nem lehet. A gyerek, azt viszont átéltem, mint gyerek. Borzasztó érzés az, hogy esetleg a szüleim el fognak válni. Vagy veszek, mert a gyerekek tudják, mi az a válás. Csak el kell menni az óvodába. A feleségem óvodába dolgozik, tudja, hogy hány családért jönnek. Milyen kocsikkal, férjel vagy feleséggel, vagy hányadikkal, hogy mind merre. A legnagyobb összetartó erő, hogy amikor esetleg összeveszem a feleségemmel, nem én, valaki összeveszik a feleségével, vagy a csúnya szót mondott, akkor a gyerek füle hallattára mondja azt, most elvesztettem a türelmemet, de én nagyon szeretem édesanyádat. És meg is puszilhatják egymást. Meg is ölelhetik egymást. A gyerek szeme láttára. Ez a legnagyobb. Ragaszkodik feleségéhez. Lesznek ketten egy testé. Elhagyja apját s anyját. Milyen érdekes ez, nem? Hogy itt Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy elhagyja apját, anyját. Hát kinek mondta Isten Ádámnak, hogy hagyd el apádat, anyádat? Hát ez lehet, nem is volt Ádámnak anyja. Apja még csak-csak. De anyja nem. Hát akkor értjük, ugye, mit mondani akarok ezzel. És maga Jézus is azt mondta az új szövetségben, amikor erre visszahivatkozik, hogy aki teremtette Ádámot, az mondta neki, különböző ő volt, az mondta neki, hogy a férfi ezért elhagyja az ő atyát és anyját. Vagyis ez a bibliai mondat itt univerzális. Minden férfire vonatkozik. Nem az anyámhoz ragaszkodom, nem az apámhoz ragaszkodik, nem az anyám a number one, nem az apám a number one. Egy új családot hoztam létre. Innentől kezdve nekem egyetlen egy number one van, az pedig a feleségem. Ővele beszélem meg minden dolgomat. Milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy a feleség elhagyja apját, anyját, és ragaszkodik a férjéhez. Na, miért nem? Hát részben azért, mert a feleség eleve ragaszkodik. Neki nem kell mondani. Úgy van megtervezve. Hiszen úgy van kivéve. Értjük, ugye? Eleve. Benne van. Kapcsolódni akar állandóan. Ragaszkodni akar állandóan. Mindig felhív, hogy hol vagyok, mit csinálok. Nem? Egyszerűen tudni akarja. Egyszerűen tudni akarja. Te meg azt gondolod, hogy féltékeny. De hogy féltékeny, csak egyszerűen ilyen. Figyelj, mit csinálsz? Hát mit csinálok? Szerinted mit csinálok 11:30-kor itt a munkahelyen? Szerinted mit csinálok? Ez egy jó válasz a feleségnek? Ez egy ragaszkodó válasz a feleségnek? Ez egy nagyon rossz válasz. Látom a feleségek bologatnak is, hogy ez nagyon rossz válasz. Így van. Helyes, így van. Nagyon rossz válasz. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Onnantól kezdve a férfi úgy néz a feleségére, az az én testem. Hát tudom, hogy itt senki nem veri a feleségét, csak akkor senki nem látja. De ki az? Ki az? Ki az, aki a saját testét veri? Valaki már látott olyat, hogy hát igen, egy-két ilyen, annak, akinek nincs felesége. Ugye ezek a kolostorban. Azok esetleg verik a saját testüket. De a Biblia azt mondja, és lesznek ketten egy testé, és amit az Isten egybe szerkesztett, az ember szét ne válassza. Az már örökre egy. Az már örökre egy. Az már örökre egy. És úgy, azt mondja Pál apostol, úgy szeresse a férfi a feleségét, mint a saját testét. Hát persze, az egész Biblia mindegy, hogy Mózes írja, vagy Pál apostol írja, mindegy, hogy hány ezer év telt el. Ugyanaz van, minden férfivel bele kell ivódni, az az én testem. Így mondja Pál, nekem nagyon tetszik, ápolgatja, gondozgatja, én még tovább mondanám, szeretgeti, becézgeti, kényezteti, simogatja, gyengéden körülveszi, az az életének a középpontja. Ellen White, a kedvenc szerzőm, azt írja, hogy a férfinek a legfontosabb feladata, hogyha házas, a legfontosabb feladata az, hogy ragaszkodjon a feleségéhez, de azt így mondja, hogy a leggyengédebb érzéseit a feleségének napról napra nyerje el. Ma már elnyerted? Nem tudom, aki itt van, fél. Ma már sikerült, vagy még ez, még ezzel adós vagy? Még van 8-9 óra, de még ez... De kellene könnyű. Minél jobban elhanyagoltad, annál könnyebb. A férfi ezért elhagyja apját, anyját, és ragaszkodik feleségéhez. A férfi, amikor hazajön a munkából, akkor megbeszéli a feleségével, hogy mik izgatták őt, milyen kérdései voltak, milyen helyzetekbe került, és a feleségével osztja meg. Én is mondanám, hogy investál a saját testébe, a saját feleségébe, napról napra, újra és újra és újra és újra. Mert ezek a nők olyanok, hogy mindent képesek beszívni. Soha nem telnek meg. Minden nap új, mint a gyerekek, azokon is minden nap szeretni kell. Minden nap szeretni kell, soha nem telnek. Az anyukák tudják ezt, nem? Annyira szerettem már tegnap, meg tegnap előtt, meg már tényleg együtt voltunk négy, most ma reggel megint fel kell, és még csak 4:30 van, és már jön oda hozzám, hogy anya, na férfiak körülbelül így érzik a feleségnek. Nem mindegy, nem. Na szóval, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Oda vitte Isten Évát Ádámhoz, és egymásnak ajándékozta őket a 6. napon. De mindenki tudja, hogy mi történt, csak egy nappal később, a 7. napon mi történt. Azt mondta, most mind a ketten megnyugodtok, és velem fogtok foglalkozni. A 6. napon egymáshoz vitte őket, a 7. napon pedig magához hozta őket. Ez azt mutatja, ezt tudom, most megint nagyon kemény lesz ez a mondat, de higgyék el nekem, vagy pontosan higgyétek el nekem, hogy Isten nélkül akár tudunk róla, akár nem tudunk róla, nincsen boldog házasság. Lehetetlen. Lehetetlen. Azt mondja, megteremtettem őket egymásnak, és a következő napon egy teljes napot csak hármasban voltak. A két ember és az Isten. Még akiknek nincs is olyan cizellált, részletes istenképük, mindesetleg annak, aki a Bibliát olvassa, még azok is érzik, hogy ehhez természet fölötti dolog kell, hogy egy család működjön. Az egy természet fölötti dolog kell, hogy szeretet kapcsolat legyen a férj és a feleség között. Oda hozta magához őket, és együtt töltöttek. Hol tartunk tehát eddig? Azt mondtuk, hogy a házasságot Isten szerezte. Ez a Biblia véleménye. A házasság egy olyan intézmény, amit Isten alapított. És Isten, ja, és amit nem mondtam, hát a legfontosabb. Ugye mondtam azt, hogy a naponként azt mondta, hogy jó, 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 minden jó volt, 5-ször elmondja, utána azt mondja értelme, hogy nem jó az embernek, és miután megteremti Évát, a segítőtársat mit mond? A nap végén, 6. nap végén, íme minden nagyon jó. Hihetetlen, nem? Azt mondja az Isten, akit férfinek ábrázolnak, a többi férfinek, megteremtettem Évát, ez nem jó, ez nagyon jó. Az, hogy ti ketten együtt vagytok, találtok egymással, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Hát most megkérdezem, ki az, aki, nem kell föltenni a kezünket, ki az, aki hiszi, hogy Istennek igaza van? Azt mondja Isten, a házasság, amelyet most celebráltam, odavittem, mint ahogy az apa viszi a lányát azon a folyoson, odavittem Ádám elé, ő celebrálta az első esküvőt, azt mondja, nagy íme nagyon jó. Íme nagyon jó. A bibliai pszichológia véleménye az, hogy amennyiben a házasság törvényszerűségeit, amelyet Isten szerzett, betartjuk, ismerjük, törekszünk rá, az valóban áldás lesz. Ha viszont nem tartjuk be, akkor nem kell messze menni, akkor azt mondom, hogy átok lesz. Szinte a kedvenc szerzőm, ugye Ellen White azt mondja, hogy a világ úgy fordult, hogy az a legnagyobb áldás, sok egyike, amit Isten adott, az a legnagyobb átokká, így mondja, a legnagyobb igává lett. Egy terhes, fájdalmas igává lett, amit a házastársok húznak egymás mellett, és fájdalmas, és szenvedésekkel teli. Különben ez a két intézmény az Édenben, nem? Gondoljuk el, hogy még nincsenek betegségek, még nincs semmi, és Isten két intézményt alapít. Az egyiket a hatodik napon, az a házasság, a másodikat a hetedik napon, az a szombat. Ugye? Milyen furcsa, csak úgy kiszólok ebből az előadásból, hogy még a keresztény világ is, hogy olvasjuk Amerikában, is harcolnak a házasságért. A keresztények azt mondják, nem lehet homoszexuálisak között kötni házasságot. A házasság szent, a házasságot helyre kell állítani. Most itt is ma Magyarországon benne van az alkotmányban, ugye? Mert egy ilyen keresztény kurzus van. Benne van az alkotmányban, hogy csak férfi és nő között lehet definiálni a házasságot. Ezért harcolnak. De mi van a, most csak úgy kérdezem, mi van a másik intézménnyel? Az csak egy alvásnyira történt. Egy nappal később, a hetedik, a szombat. Arra azt mondják, hát nem, az csak szimbólum. Azt nem kell. Mióta Jézus meghalt, értünk azóta, most már bementünk az Istennek a nyugodalmába, mert senkinek nem kell nyugtalankodni, most már a szombat nem érvényes. Hát érdekes, mert azt mondja a Biblia szintén, hogy Krisztusnak az egyház, a felesége, akkor a házasság is most lehetne szimbolikus, nem? Na, jó, csak hogy kiszóltam egy pillanatra. Tehát, hogy milyen érdekes ez, nem? Hogy az édeni intézményből egyet azt nagyon hangsúlyoznak a keresztények, a másikat már nem hangsúlyozzák annyira. Az már terhesebb, mert ellentétben van valamiben. És amikor Jézus eljött, és elment a kánai mennyegzőre, ott tett az első csodáját. Ott lett a vízből must. És mit csinált Isten? Azt mondta, Isten eljött, és megjelent emberként, és újra rányomta a pecsétjét. A házasság igenis isteni intézmény. És ismerjük meg, és amit ígéret van benne, azt éljük meg. Itt szeretném elmondani azt, hogy a házasságot Isten arra alapította, ott az Édenben, hogy Ádám és Éva, és ha lesznek gyerekei, a gyerekek is, úgy éljenek, ahogy az angyalok meg a menny él. Ott nem volt bűn, nem volt szenvedés, nem volt sírás, nem volt halál. Nem volt semmilyen sérülés, minden tökéletes volt. Erre alkotta a házasságot. És hogyha most a férfiakhoz szólok, de a nőkhöz is szólok, de főképp a férfiakhoz, mert ők elvileg, akiknek vízióval kell rendelkezni. Az én vízióm ez, a Biblia alapján. A házasságnak az a rendeltetése, hogy a feleségem és a gyerekeim megtapasztalják, hogy milyen lehet az élet a mennyben. Elég egyszerű? Amikor éppen elém teszik a kelkáposzta főzeléket, és az kicsit sósabb, mint ahogy én szeretném, és mondjuk a feleségem is esetleg tudja, hogy el van sózva, akkor mit csinál egy jó férj? Azt mondja, drágám, odaadnám nekem a sótartót. Kicsit még megsózom, mert sokkal finomabb lesz, és megeszi jó ízűen, és odaadni. Ez a szeretet. Már csak egy blőd példa volt. Ne haragudjatok érte. De ez a szeretet. Nem az, hogy még egy kelkáposztását tudsz megcsinálni. Hogy lehetsz ennyire béna, nem igaz? Már ezt is nekem kéne csinálni. Persze, mert te csak leülsz a tévé elé, és aztán azt bámolod nekem, meg rám marad a főzés, meg a mosogatás, meg a takarítás, úgy könnyű dumálni. Ez persze csak ilyen amerikai könyvekben lehet olvasni, ilyen párbeszédeket. Magyarországon ilyen soha nem történik. De egy pillanat alatt egy egyszerű vacsorára készült kelkáposzta főzelék nem mennyországot csinál a családból, hanem poklot. Nem így van? Már senki nem bebólogatni. Közel 30 éve vagyok házas, nagyon szedjük egymást csillagot, de nálunk is volt hegymenet, meg lejtmenet. De a válás nem opció. Nem minden nap van gyertya, meg virág, sőt. De minden nap felhívom a munkahelyemről. Minden nap beszélgetünk egymással. Minden nap együtt, ő csinálja, én megeszem. Tehát, a reggeli, tehát vannak rituálék, vannak szokások, vannak jó szokásaink, ami a házasságot pozitívvá teszi. Minden férfi szemelt ez lebegjen, és minden anyuka szemelt a gyerekek felé. Én mennyországgá szeretném tenni az én családomat. Azért jöttem el a táborra, hogy tanuljak valamit, hogy hogyan lehet mennyországgá tenni. Aki hívő, annak azt mondja, jelen vált, ami még megdöbbentőbb, azt soha nem lehet, azért jó, egy vízió azért jó, mert messze van. És mindig lehet oda fejlődni a halálig, meg utána is. Hogy a férfi az legyen olyan, mint Jézus. Érdekes, nem? Minden megnyilvánulásában. Ahogyan a rábízott, így mondja a Biblia a régi szóval, ahogyan a rábízott gyengébbik edénnyel, a feleségével foglalkozik. Hát a feleség egy pillanat alatt elpityeredik. A férfi nem is érti, ezzel hogy lehet sírni. Nem? Volt már ilyen? Dehogy volt, tudom, hogy nem volt. Egy pillanat alatt elpityeredik. A Biblia jól ismeri ezt. Azt a gyengébbik edény. Ő neki más, az egész mindent érzelemmel tölt meg. Mindent. Most még pityereg, 2 perccel később meg már halálosan szerelmes bennem, hogy hát azért mégiscsak, hát én voltam a buta, hát most miért gondolkoztam, így, stb. Honnan jöttünk ide? Onnan, hogy isteni intézmény. Isten azért alkotta a családot, a házasságot, hogy segítsen az embernek a mennyhez közelebb kerülni. Azért alkotta a szombatot is, hogy nem mindig, mint egy igavonó állat, minden nap az ember úgy dolgozó, nem is eszi észre, hogy elmúlt egy hét, vagy 2, vagy 3. Na mindig eljön egy péntek este, és akkor tudja, hogy megint elment egy hét. Akkor most kicsit csendesedjünk le, foglalkozunk a családdal. Most semmi nem lehet. Elmegyünk együtt. Ide, elmegyünk a közösségbe, ezt teszem, azt. Egyszer szükség van, az ember nem is tudja, hogy már megint péntek van. Aki egyszer megpróbálja, meg fogja látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó tanács. Aztán azt mondtuk, hogy a második szabály, ugye 7 ilyen szabályt akartam kiemelni, Isten szerezte, Isten intézménye, a második, hogy univerzális, minden helyre, minden időre, hogy annan látjuk, hogy elhagyja apját és anyját, minden férfinek szól. Minden férfinek szól. Harmadik, felbonthatatlan, életre szóló. Ugye mondták azt, hogy hát de ne, hát ott a Bibliában is vannak vállások. Igen, Jézus erről megemlékezett, azt mondta, hogy a ti szívetek kemény szívűsége, a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes, hogy adjatok vállólevelet, és mit mond utána, mi a következő mondata? De kezdetben nem így volt. A bibliai pszichológia szeretné restaurálni, szeretné helyreállítani a házasságot. Azt mondja egy keresztény alapú pszichológus a házassággondozásban, hogy igen, bízunk abban, hogy vissza lehet állítani, ahogy az kezdetben volt. Hogy újra fogják egymást szeretni. Hogy újra együtt tudnak menni majd az úton. Akkor is, hogyha valami történt közöttük. Felbonthatatlan, életre szóló. Negyedik, amit nem hangsúlyoztam, de azért kiderült, hogy a házasság az monogám. A házasság monogám. A házasság annyira monogám, a nők ezt a verset nagyon szeretik, a férfiak nem. Melyik az a vers a Bibliában, ami a házasságról szól, és a nők szeretik? A következő, és Jézus mondta, amelyik férfi egy másik asszonyra kívánsággal tekint, az már házasságot tört. A nők most bólogatnak, a férfiak azt mondják, hogy na jó, csukjuk be a Bibliát, mert akkor itt valami nagyon nem fog sikerülni. De ha betartjuk, hogy hogyan ragaszkodom a feleségemhez, hogyan ápolom a kapcsolatot, hogyan teszek dolgokat, amivel még tartalmas lesz, majd erről beszélünk a tábor folyamán, akkor a szemünk láttára igazzá válik Jézusnak ez az ígérete, hogy lehet olyan állapotba kerülni, hogy az ember azt mondja, hogy egyszer nem is érdekel, meg nincs is értelme, és hát a feleségem az olyan, ahogy a Biblia mondja, mint az almafa az erdőfái között. Kiviláglik a többi közül. Nem biztos, hogy azért, mert ő a legfiatalabb, vagy ő a legruganyosabb, de amit együtt töltöttünk, ahogyan együtt gondolkodunk, ahogy egy testé lettünk a szónak minden értelmében, az egyszerűen, azzal nem lehet versenyezni. Azzal nem lehet versenyezni más nőnek. Valaki azt mondja, hogy sőt, a Bibliában vannak nem csak monogám kapcsolatok, többeknek volt több felesége. Lehet, hogy így volt. De egy biztos, hogy egyetlen egy olyan nem monogám bibliai hős sem találtok, akinek a házassága boldog volt. Aki talál egyet, az annak fizetek akármennyit. Egyik se volt boldog. Egyik se volt boldog. Azt mondja az ember, hú, milyen jó lenne, hogy a több feleségem lenne, megosztoznak a munkákon, nem lenne mindig a fár, egyik a gyerekkel foglalkozom, ilyen rotáció alapján. Nekem is változatosabb lenne. Hát én láttam egyszer egy filmet, ez a, hogy hívják, az a híres magyar, aki mindig elment ilyen helyekre, a dosszié volt, az Frey dosszié, bocsánat, hogy igen, tehát a Frey Tamásnak a műsora volt. Ő mutatott egy herceget, akinek nem egy, nem kettő, nem három felesége volt, volt jó néhány. Hogy oldotta meg? Minden feleségnek volt egy külön háza, egymástól nagy falakkal elválasztva. Minden feleség egy rejtett alagúton keresztül, ha zöld lámpát kapott, mehetett a herceghez. Soha nem találkoztak egymást. Ezt találta ki? De kinek van erre pénze? Neki van, így van. És ő olyan boldog volt ettől, hogy ezt mind meg kell csinálni? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Sőt, és valaki azt mondja kísértésben, hogy még a monogám is sok. Nőből még a monogám, még az egy is sok. Nem, mert az ember aztán nem bírja. Aztán beszéltünk arról, hogy Ádámhoz asszonyt vitt az Isten. Nem csinálta volna, hogy külön csinál három házasságot. Egy-egy gyúr egy férfit, egy másikat Ádámnak, aztán gyúr egy másikat, annak egy nőt visz, harmadik meg két nőt szintén. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy a bibliai értelemben, pszichológiailag egészséges értelemben a férfi és a nő közötti kapcsolat az, amelyik egészséges. Nem tudom, tudják-e azt, vagy tudjátok-e azt, hogy a homoszexuális férfiak családjában 90-95% között vannak olyanok, akiknek az apjukkal való kapcsolatuk jelentősen sérült. Jelentősen sérült. Valamelyik, talán Nyitott Szemmel újságban olvastam most nem régen, egy fiú beszélt arról, hogy ő is homoszexuális volt több éven át, és hogy a csoporton belül hogy van, és mi helyzet. Tehát a Bibliának az a vélemény, hogy a homoszexualitás nem genetikusan öröklődő dolog. Nem. A homoszexualitásból ugyanolyan nehezen, elismerem, ugyanolyan nehezen párhuzamot vonnék, mint az alkoholizmusból. De lehet szabadulni. Onnan se könnyű, az alkoholizmusból se könnyű szabadulni. De, és aki valaha volt alkoholista, ugye az anonim alkoholisták mondják azt, hogy ők nem, most már nem azt mondják, hogy nem isznak többé, hanem nem tudom, 1243 napja vagyok tiszta. És várom, hogy az 1244. nap is eljönne. Még a 45. nap is eljönne. Tehát mindig tudják, hogy hajszálon áll a dolog. A hatodik pont ugye Isten szerezte, minden időre vonatkozik, felbonthatatlan, illetve szól monogám, heteroszexuális. Azt mondjuk a hatodik pontban, hogy azonos értékrenddel, azonos hittel rendelkezők között kell, hogy szülessen. Elég problémás lett volna, hogyha azt mondta volna Éva, hogy hát akkor Ádám majd szombaton, a hetedik napon megy Istenhez vele hitéletet élni, én meg majd valamelyik másnapon, vagy esetleg Éva mondtam, vagy hogy fordítva, bármelyik. Egyszerre mentek. Egyszerre ünnepeltek. Járnak-e egy úton, azok mondja a Biblia, akik nem egyeztek meg egymással. És a hetedik, ami a legnehezebb pont volt, vagy hát majd erről még többet kell beszélnünk, és a délután ennek szánom, hogy Ádám adott nevet Évának. És Évának, az asszonynak a feje a férfi, a férfinek a feje Krisztus, Krisztusnak a feje az atya. Tehát látjuk ezt, hogy tökéletes harmónia van, egyik sem vág föl ezzel. Ez egyszerűen csak nem más, mint a feladatban való különbözőség. És hát ahogyan végigvettük ezt a hét sajátosságot Mózes első könyvének második fejezetéből, én azzal szeretném zárni, ilyen, nem azt mondom, hogy vigasztalásul, mert senki sem szomorú, hanem megerősítésül, hogy én átéltem azt, és átélem azt, hogy Istennek az ígéretei azok boldoggá teszik az embert a házassággal kapcsolatban, hogyha önmagát megtagadva próbál a szerint élni. Én mindenkit bátorítok arra, mindenkit bátorítok arra, hogy élj át a férjével, feleségével, akinek van, hogy a másikért élni. Lemondani önmagamról, és a másikért élni. Azt mondja Ellen White szintén, hogy ahogyan Isten a képére teremtette Ádámot, Éva az Ádám képére. És a gyerekek pedig Éva képére. Ha megnézünk egy családot, ahol a gyerekek boldogak és egészségesek, ez pszichológia alaptörvény. Boldogak és egészségesek, akkor tudjuk, hogy az anyuka is boldog és egészséges pszichológiai étteremben. Ha a gyerek nem boldog és nem egészséges, akkor tudjuk, hogy az anyuka sem boldog és egészséges. Ezért van az emberek által nem kedvelt dolog a pszichológusokkal kapcsolatban, hogy tudják, hogyha a gyereket viszik a pszichológushoz, akkor biztosak lehetnek benne, hogy a pszichológus elkezd kérdezősködni, lehet, hogy suba alatt, lehet, hogy nyíltan, arról, hogy milyen a házasságuk. Milyen az anyukának a lelki állapota. És tudjuk azt, hogyha az anyuka lelki állapota nem százas, most így fogalmazom, akkor az apában, a férben kell keresni a problémát. Szintén. Ádámon kérte számon Isten azt, hogy Éva miért evett a gyümölcsből. Ugye? Ez is érdekes, nem? A legnagyobb pszichológus Ádámot kérdezte meg. Ádám, hogy is van ez a történet, hogy a bűn behatolt a világba? Pedig ő nagyon jól tudta, hogy Éva volt az, aki hitt a csalónak. Nagyon jól tudta. Mégis Ádámon kérte számon. És hogyha Ádámmal probléma van, akkor mi a probléma? Már most a hívőkhöz kezd, az Ádám és az Isten közötti kapcsolata a probléma van. Isten, Ádám, Éva, gyerekek, meg a neurotikus kutya. Így működik. A helyreállítás is így működik. Nem a gyerekkel kezdem, mint a behaviorizmus, hogyha bepisil, akkor ráteszek az ágyára egy olyan takarót, amiben áramot vezetek, hogyha esetleg nedves, és akkor megrázza, és fölébred. Mert ezt lehet tüneti szinten kezelni. Hanem esetleg azt mondom, hogy nem kéne az anya meg az apa kapcsolatát javítani? Vagy esetleg nem kéne, ha esetleg nem is tudnak róla, a Biblia tanácsai szerint helyreállítani a kapcsolatot? Hogy kinek mi a feladata, kinek mit kell tenni? Minden előadáson, bármi a téma házassággal kapcsolatban, bármi, mindig elmondom, és mindenki tudja rólam, hogy elmondom, de ez így van. A férj legfontosabb feladata, és ezt akár tudja, akár nem, ez Istentől rendelt feladata. Ha világi férfi, akkor is, így mondjuk neki, a feleség leggyengédebb érzéseit elnyerni minden nap. Ezt tanítja ma a csúcspszichológia. Emocionális intelligencia. Ezt tanítja. Stanfordi májva cukorka kísérlet. Ezt tanítja. Azt mondja, lehetsz akármilyen intelligens, lehetsz akármilyen művelt, lehetsz akármilyen erős, olvashatsz akárhány könyvet, lehet jól fizetett állásod, bármi. Ezek mind nem fogják előre jelezni azt, hogy mennyire leszel sikeres, boldog, egészséges a házasságodban. Egyetlen egy dolog jelzi előre, hogy milyen az emocionális az EQ-d, az emocionális hányados. Azt mondta ennek a tudománynak, vagy tudományterületnek az egyik nagy alakja, adjatok nekem egy darab májva cukorkát, és a gyerek 4 éves korában megmondom, hogy boldog lesz a házassága, vagy nem. Ez túlzás. De ezt mondta? Ezt mondta. Majd beszélünk róla, mi ez a májva cukorka kísérlet. Sokan ismerik. Amikor a gyermeket úgy nevelik, hogy az érzelmeivel tud bánni, majd látni fogjuk, az érzelmeivel tud bánni, azt tudjuk, hogy nagy valószínűséggel sokkal sikeresebb felnőtt lesz, mint az, aki nem tudja a szükségleteit, az érzelmeit elhalasztani. Aki nem tudja elhalasztani. Tehát még egyszer, minden férfi ragaszkodik feleségéhez, gondozgatja, becézgeti, ápolgatja, mint a saját testét. Azt mondja Pál, ki az, aki gyűlöli a saját testét? Ezt egyszerűen így fogalmazunk meg, hanem a Bibliáról beszélünk. Szeresd a feleségedet, a leggyengédebb érzését kelts fel, és nyerd el, és tartsd meg a magad számára, napról napra. Akkor a fejem lenő. Hát akkor mi? Akkor kihordja a nadrágot? Hát ne szórakozz már Józsiát, azért gyerünk már vissza a földre egy kicsit. Kihordja a nadrágot? Akkor majd pitizni fogsz mindig, hogy akkor ő most jól érezze magát? Nem. Amikor a feleség érzi, hogy szeretve van, elkezdi a férjét tisztelni. Elkezdi a férjét respektálni. Elkezdi kifejezni a férje számára, hogy respektálja őt. És a házasságuk elkezd erősödni. Hát biztosan többet beszéltem, mint amit kellett volna. Biztosan túlmentem az időn, de én mindenkinek kívánom azt, hogy ez a tábor egy újabb alkalom legyen arra, hogy sikerüljön tanulnunk Istentől és egymástól, sikerüljünk pozitív elhatározást hoznunk, és újabb terveket készíteni arra, hogy igen, én még magasabb szinten fogom a házasságomat élni, mint ahogy eddig tettem. És mind többen átélek azt, amit én is átélek, hogy bizony a házasság az egy áldás. A házasság az tényleg a mennyországnak az előíze. És a durva ember az évek folyamán finomodhat, kedvesedhet, és valóban hasonlíthat a Messiásra. Úgy legyen.